A Mishna azt mondta, Veloj be Yachid, bizmán se én be ráglói máko. A Mishna, amikor felsorolta, hogy mi mindent nem lehet hordani, vagy nem lehet viselni, nem szabad vele kimenni szombaton a közterületre, akkor az egyik ilyen felhívás, az egyik ilyen szabály az az volt, hogy fél lábú, vagy egy fél pár cipővel, üdvözöljük Izsák Micvát, Györfi Lacit is. Ő egy külön üdvözletet kap tőlünk. Szóval visszatérve a Misnához, a Misna azt mondja, hogy a fél pár szandállal nem szabad kimenni az utcára. De azt is hozzáteszi, hogy csak akkor nem szabad kimenni a fél pár szandállal az utcára szombaton, hogyha nincs valamilyen seb vagy sérülés az ember lábán. Erről rögtön arra következtet a Talmud. Ha jésbe ráglói máka, napik. Ha tehát van az embernek a lábán valamilyen seb vagy sérülés, akkor kimehet fél pár szandállal az utcára. Na, és most jön rögtön a szokásos talmudi felvetés. Melyik lábára veheti fel a szandált? Arra a lábára, amin a seb van, vagy arra a lábára, amin nincs a seb? Behány minájú napig, melyik lábára veheti föl a fél pár szandált? Amereve unnam, bőszös és máka, természetesen két vélemény lesz. Azt mondta rá Funa, arra a lábára, amin a seb, a sérülés van. Álmak és szavár, szándal, sum, cár, avid. Mi a dolognak a filozófiai háttere? Az, hogy a Funa azon a véleményen van, hogy a szandál cipőviselésnek a lényege az, hogy az védje a lábunkat a közterületen található éles és durva tárgyaktól való sérüléstől. Most ugye, hogyha ez így van, akkor egy olyan láb, amin van valamilyen seb vagy sérülés, az különösen igényli, hogy rajta legyen a szandál. És ezért, amikor azt mondja a Misna, hogy fél pár szandállal csak akkor szabad kimenni, hogyha van sérülés a lábunkon, akkor melyik lábunkra vesszük föl ilyenkor a szandált, vehetjük föl azon, amelyik arra, amelyiken a sérülés van. De természetesen van egy másik vélemény is. Hiabárában már, beolysza, se én bamáka, pont fordítva, az a láb, amelyiken nincsen sérülés. Álmaszke szavár, le sum tájni gavid. Be zúse, és be máka, ma koszomi hachaszalav. Azt mondja a Talmud, a cipőt azt azért viseljük, ezek szerint, Hia a második vélemény szerint, nem azért, hogy védjen a további sérülésektől, hanem azért, mert kényelmes, a kényelem miatt hordjuk. Most ez pedig azt jelenti, hogy általában azért nem lehet kimenni egy fél pár szandállal, egy fél pár cipővel a sávezkör az utcára, mert az emberek azt fogják hinni, hogy a másik fél párt azt a kezemben vagy a zsebemben hordom. De ha van másik lábam, az be van gipszelve, akkor fölvehetem a nem sérült lábamra is a cipőt, mert mindenki látni fogja, hogy nem azért hordok fél párt, mert a másik párt, azt a párnak a másik felét azt a zsebemben hordom, viszem, hanem azért, mert a másik lábam sérült. Oké, tehát akkor két vélemény van. A cipőt azt arra lábra vehetem föl, amin a sérülés van, mert a cipő hordásának a lényege, hogy megvédjem. Vagy a cipőt arra a lábra vehetem föl, amin nincs sérülés, mert a cipő hordásnak a lényege a kényelem, és normál esetben nem lenne szabad fél pár cipőt hordanom, mert azt gondolnák, hogy a pár másik felét a zsebembe viszem. De hogyha a lábamon van egy sérülés, akkor az mutatja, hogy a pár másik felét azért nem vettem föl, mert a lábam sérült. És be van gipszelve, és nem fér bele a cipőbe a lábam. Oké. Váfrabi Jochanan szavar le had Rafuna. Úgy tűnik, hogy Rabbi Jochanan Rafuna véleményen van. De amelé Rabbi Jochanan le Rav Shemen Barabba. Mert azt látjuk, hogy Rabbi Jochanan Rav Shemen Barabbanak a következőt mondta. Havli mi szanáj, hozd ide a cipőmet. Jahav lé de jamin. És erre odahozta neki a jobb pár cipőjét. Jobb lábra való cipőt. Amelé, a sziszoly, máka. erre azt mondta neki, hogy ó, ha csak a fél cipőt hoztad ide, és ez a jobb fele a cipőmnek, ezzel azt éred el, hogy azt fogják hinni, hogy a lábam sérült. Miért? Mert ha fölveszem a jobb cipőmet, akkor onnantól fogva a bal cipőmet már nem tudom fölvenni, erre majd mindjárt vissza fogunk térni, hogy miért nem. De ha fölveszem a jobb cipőmet, akkor a bal cipőmet már nem fogom tudni fölvenni, és az emberek azt fogják gondolni, hogy azért járok fél cipővel, mert a lábam sérült, és a sérült lábamra vettem fel a jobb cipőt. Csak ugyanúgy, ahogy ezt Rav Huna mondta, hogy a sérült lábra lehet fölvenni a cipőt. Azt mondja, Talmud Vedilma, ki hiel bár Rav Svirela, ki mondta, lehet, hogy pont fordítva, lehet, hogy a másik véleményt fogadja el, vahikam, már a sziszta, és a small máka. És úgy értette, hogy azt mondta, hogy a lábamat sérülté teszed ezzel, hogy csak fél cipőt hoztál nekem, nem azért, mert a jobb lábán van a sérülés, és ezért a jobb lábán viseli a cipőt, hanem a bal lábán van a sérülés, és a jobb lábán viseli a cipőt, mert a bal lábán nem kell cipőt viselnie, mert látni fogja mindenki, hogy sérülés van rajta. Oké. Bárhogy is legyen, a történetnek a számunkra a mai nap érdekes része az az, hogy attól még, hogy egy fél pár cipőt hozott oda neki Rabbi Yochanannak, Semen Barába, de miért gondolta Rabbi Yochanan, hogy most már a másik felét a cipőjének nem veheti föl? Miért gondolta így? A Talmud ezt a következő pár sorban tisztázni fogja, és azt fogja mondani, hogy azért, mert Rabbi Yochanan azon a véleményen volt, hogy az ember először a bal cipőjét vegye föl, és utána a jobb cipőjét, és ha már fölvette a jobb cipőjét, akkor nem veheti föl a bal cipőjét. És mivel odahozták ki a jobb cipőt, ha azt most fölveszi, akkor onnantól fogva csak fél pár cipővel tud járkálni. Erről lesz szó a következő részben. Vázda Rabbi Yochanan Tameida, amar Rabbi Yochanan Ketfilin, Kachminali, Mátfilin, Beszmai, Láfminali, Beszmai. És Rabbi Yochanan itt a koherensen a saját véleményét követi, mert Rabbi Yochanan azt mondta, hogy ugyanúgy kell fölvenni a cipőt, mint ahogy az ember a tfilint veszi föl. Hogy veszi föl az ember a tfilint? Ugye, bal kézre tekerjük a tfilint, az imasziat. Akkor ugyanúgy, ahogy a tfilin esetén a bal oldal az, ami előnyben részesül, ugyanúgy a cipő esetén a bal oldal kell, hogy előnyben részesüljön. És mivel a jobb cipőjét vitték oda neki, akkor ha fölveszi a jobb cipőt, onnantól fog már nem tudja fölvenni a bal cipőt, mert előbb a bal cipőt kellett volna fölvenni. Most itt látni fogjuk, ez nem egy egyszerű kérdés, mert van egy másik vélemény, ami azt mondja, hogy előbb a jobb cipőt kell fölvenni, és nem előbb a bal cipőt. Rabbi Yochanan az a véleményem van, hogy előbb a bal cipőt kell fölvenni, mert a bal oldalt kell előnyben részesíteni, nem politikailag, hanem feltétlenül, hanem a ruhaviselés szempontjából. Miért? Mert látjuk, hogy az a ruha, idézőjelbe vett ruha, amire a Tóra kötelez bennünket, ami a tfilin, az imaszi, azt is a bal kézre kell tenni. Akkor ugyanígy a cipőviselés esetén is a bal oldalt kell előnyben részesíteni. Azt mondja, Talmud, igen, de látjuk azt, hogy van egy brájta, ami pont a fordítottját mondja ennek. Kesehu nayel nayel shalimin, vachalkach nayel shalimin. A brájta azt mondja, hogy az ember, amikor felveszi a cipőjét, elő vegye fel a jobb cipőjét, és utána vegye fel a bal cipőjét. Amar Rabbi Yosef, hashtad a tanya hachi, amar Rabbi Yochanan hachi, David hachi avad, ve David hachi avad. Erre azt mondta Rabbi Yosef, mivel itt két forrás is van. Az egyik Rabbi Yochanan, aki egyértelműen azt mondja, hogy a jobb cipőt kell előbb fölvenni. A másik a brájta, a bölcsek, akik azt mondják, hogy előbb a bal cipőt kell fölvenni. Ha valaki ez szerint akar eljárni, akkor járjon el. Ez szerint, ha valaki ez szerint akar eljárni, járjon el, az szerint. De a lényeg az, hogy mindig koherensen egy véleményt kövessen. Ne legyen összevisszaság, hogy egyszer a jobb cipőmet veszem föl előbb, aztán a bal cipőmet veszem föl előbb. Az ember, ha ahhoz van szokva, hogy a jobb cipőjét veszi fel előbb, akkor a jobb cipőt vegye föl, ha a bal cipőt veszi fel előbb, akkor a bal cipőt vegye föl. Rend a lelke mindennek. Meg kell határozni, hogy melyik véleményt követjük. Amar Rabbi Leir Abaye, Dilma Rabbi Yochanan Hamas Nisse Loi Haved. Abaye ebben nem akar belenyugodni, mert ugye most akkor elfogadjuk ténykérdésnek, hogy Rabbi Yochanan nem értett egyet a brájtával. És akkor mi fog kijönni, hogy a brájta azt mondta, hogy a bal cipőt kell előbb föl, a jobb cipőt kell előbb fölvenni, és Rabbi Yochanan azt mondta, hogy a bal cipőt kell előbb fölvenni. Azt mondja, Abáje, és ki mondta, ez így van. Lehet, hogy Rabbi Yochanan csak addig hangoztatta, vagy azért hangoztatta azt a véleményét, hogy a cipőhordás az a tfilin viseléséhez hasonlít, és a bal oldalt kell előnyben részesíteni, mert nem ismerte, nem hallotta, nem ismerte a brájtát. A brájtát, amelyik azt mondja, hogy a jobb cipőt kell előnyben részesíteni. De ha hallotta volna a brájtát, akkor más véleményen van, lett volna. Ő is egyetértett volna a brájtával. Vagy, de én nem is sem élek, szavár én alakom be észre misna. Vagy lehet, hogyha hallotta volna a brájta véleményét, akkor nem értett volna egyet a brájtával. Tehát itt még ezt jobban tisztázni kell. Amarab Nachman, hogy Yitzchak, Jerésse, Máim, Jöjcé, de is tegyen. Eljött Rab Nachman ben Yitzchak, és azt mondta, hogy itt van két vélemény. Melyik cipőt kell előbb fölvenni? A bal kezet, a bal cipőt, vagy a jobb cipőt. Akkor a legjobb, hogyha valaki igazán istenfélő és jámbor, ha mind a kettőt teljesíti. Hogy lehet mind a kettőt teljesíteni? Egyszerű, hogy vegyük fel mind a kettőt. Hogy lehet mind a kettőt teljesíteni? Nagyon egyszerű. Először is, ki volt az a jámbor, akiről ő beszélt? Umanu Már Breidera Bono. Már Breidera Bono volt az, aki mind a kettőt teljesítette. Hogy tudta mind a kettőt teljesíteni? Héhi Avid. Azt mondja, Szájem Dien Minévelői Katár fölvette a jobb cipőjét, de nem kötötte be. De Szájem de Smola ve Katár, ve Határ Katár Dien Miné. Utána fölvette a bal cipőjét, és ezt bekötötte, és utána kötötte be a jobb cipőjét. Akkor fölvette a jobbat, de nem fejezte be a bekötést, de fölvette a balt, nem befejezte annak a bekötést, és utána visszatért a jobbhoz, és azt kötötte meg. Különben ez a halaká, a Shulchan Árukban ez benne van, hogy az embernek előbb föl kell lenni a jobb cipőjét, de nem bekötni a cipőfűzőt, utána föl kell lenni a bal cipőt, és annak bekötni a cipőfűzőjét, és utána bekötni a jobb cipőnek a cipőfűzőjét. Itt a Talmud még ezt is hozzáteszi, Hazinele Afkanadele Kapid, azt mondja, a Talmud láttam Rafkahanet, ahogy ő nem figyelt erre oda, néha a jobbat vette fel, a balat vette, és nem figyelt erre. És önmagában nagyon érdekes ez a rész. Egyrészt maga a tény, hogy a Talmud és a zsidóság semmit nem bíz a véletlenre. Nincsenek nem végig gondolt dolgok. Minden részlet, minden mozdulat az valamilyen módon kell, hogy kapcsolódjon a Tórához. Kell, hogy kapcsolódjon az életünk lényegét, küldetését meghatározó tanításhoz. Ugye? Ez tulajdonképpen a Tórának a lényege. Ami nagyon furcsa, mondjuk egy más civilizációból, vagy más kultúrából érkező gondolatvilág szempontjából. A zsidóságban a szent dolgok, a vallás, az nem egy filozófiai, a templom keretén belül történő valami, és akkor van két életünk, van a heti egyszeri templomi áhítat, és van a egész hét, amikor meg a világ életünket éljük, hanem a világ életünknek még ilyen szinten is az örökkévalóhoz kell kapcsolódnia, hogy amikor fölveszem a cipőmet, akkor azt sem csak úgy fölveszem, hanem az isteni, úgymond idézőjelbe vett isteni tanítás alapján veszem föl. A Talmud azt mondja, hogy így kell fölvenni a cipőt. Nincsenek véletlenek. És ez egy nagyon fontos, nagyon lényegi filozófiai alapvetés tulajdonképpen, amivel itt így találkozunk. A másik pedig az, hogy ez a melyik oldal részesül előnyben, ez egy visszatérő téma. Biztos, hogy már más szokások kapcsán is akár találkoztunk is, vagy a legtipikusabban, a leggyakrabban, vagy a leginkább közismert ilyen dolog az ugye, hogy amikor Pészákkor a széder estén fél oldalra dülve eszünk, akkor bal oldalra dülve kell enni. És akkor erről mindig szoktunk egy pár percet beszélni, miért éppen bal oldalra dülve. De ez ugyanígy megjelenik abban, hogy melyik kezünket mossuk meg először a két kéz közül, hogy a ruhánkat milyen irányba gomboljuk, hogy amikor lefekszünk aludni, akkor melyik oldalunkon próbáljunk meg elaludni. Ezeknél a kérdéseknél mind-mind fölmerül, hogy a bal vagy a jobb oldal részesül-e előnyben. És ez tulajdonképpen a kabala, a zsidó misztika szerint egy sokkal mélyebb kérdés, mert a zsidó misztika a különböző oldalakat azt más-más jellemvonásokkal, más-más attribútumokkal jellemzi. A jobb oldal az a jóság és a szeretet, a bal oldal az a szigor, és akkor itt ezeknek az egymáshoz való egyensúlya, az egymással való kapcsolata tulajdonképpen az, ami kicsit még mélyebben beleláthatóan ebbe a kérdésbe, hogy a jobb oldalt vagy a bal oldalt kell erőnyben részesíteni. Itt látom, hogy a Mária föltette azt a kérdést, hogy ha valaki balkezes, akkor a jobb, azt szerint a vélemény szerint, hogy a tfilin logikáját követjük, és ahogy a tfilint az balkézzel tesszük, úgy a cipőt is bal lábra kössük először, akkor ez ugyanúgy, ahogy a tfilinnél, ha valaki balkezes, akkor pont fordítva van, akkor jobb keze a bal keze, ugyanígy a cipőnél is. Akkor az mind a két vélemény szerint valószínűleg megfordul. A jobb és a bal az itt a jobbkezes, jobblábas, balkezes, ballábas logikát követi. Oké, még mindig így a cipőfelvétel és hasonlók, melyik oldalt részesít a menyőben, ez lesz a témája a következő Brájtának. Tanul a banan, kse hun noyel, noyel lesel jemin, vachárkak noyel sotszmon. Amik az ember fölveszi a cipőjét, előbb vegye föl a jobb cipőjét, és utána a bal cipőjét. Mi van, amikor leveszi a cipőjét? Kse hu chaylec, chaylec sotszmon, vachárkak chaylec sotszmon, akkor leveszi, akkor előbb vegye le a bal oldalt, és utána a jobb oldalt. Szerintem, mintha visszafelé vetítenénk a filmet. Amikor fölveszem, akkor jobb, bal, balt bekötöm, jobbat bekötöm, amikor leveszem, akkor bal, hogy van? Jobbat kikötöm, balat kikötöm, leveszem a balt, leveszem a jobbat, vagy hogyha cipőfűző nélküli cipőről beszélek, akkor amikor felveszem a jobbat, és utána a balt, és amikor leveszem, akkor leveszem a balt, és utána leveszem a jobbat. Súra ihec, amikor az ember kezet mos, röjhec seljen min, vár hákek röjhec seljen smol, akkor először a jobb kezünket mossuk meg, és utána bal kezünket. Ugye, amikor van ez a kézmosó edény, amivel már biztos találkoztunk, a kétfülű kézmosó edényen, akkor először a jobb kezünket öntjük le, és utána öntjük le a bal kezünket. És úgy szach seljen min, vár hákek szach seljen smol, amikor bekenjük magunkat olajjal, akkor először, vagy kézkrémmel manapság, akkor először a jobb kezünket, és utána a bal kezünket kenjük be. Vár szach, vár röjtszel a szuhkal guffa, és szachra is egy chilom, és hú, meleg se akkor levarim. Ha pedig az egész testünket kenjük be, akkor először a fejünket kenjük, mert a feje az embernek a legfontosabb testrésze. Oké. Akkor ezt a részt tisztáztuk, és megyünk tovább a következő részéhez a misnának. A következő rész a tfilinről szólt, az imaszínről, amit ugye régen nem csak az imához hordtak, hanem egész nap, és azt mondja, a misna, jéjtszöbe tfilin, az ember szombaton ne menjen utcára, közterületre a tfilinnel. Ugye eleve van egy vita, hogy a tfilint kell-e hordani szombaton. Van egy vita, hogy a tfilint kell-e hordani szombaton, és ha nem kell hordani szombaton, akkor az egy amúgy feltetve egy mukce, de ez is különben a halaká, hogy a tfilint nem kell hordani szombaton, és a tfilint mukce szombaton. És ezt a két dolgot fogja itt összekapcsolni a Talmud, és azt fogja mondani, amaraf szafra, löj teima a liba mándamanda omar, sábesz lázmand tfilinhu, Alla filu manda omar, sábez mand filinu, le jejtse dilma aszele szőjébesu szarábim. Azt mondta Rábi Száfra, hogy nem csak azt szerint a vélemény szerint mondjuk, hogy ne menjen ki az utcára szombaton tfilinnel, amely vélemény azon az állásponton van, hogy a tfilin az nem egy szombati dolog, tehát hogy szombaton nem kell tfilint hordani, hanem még azt szerint a vélemény szerint is, aki szerint szombaton kell tfilint viselni, az utcára ne menjen ki szombaton tfilinnel. Miért? Nehogy valami történjen, és az ember a tfilint a kezében levegye a fejéről, vagy a karjáról, és a kezében vigye négy lépést a közterületen. Mikor a mászni le a széfa, Ugye van, aki ugyanezt a tanítást, a száfra tanítást egy kicsit másképp jegyezte föl, ugye, mert úgy hangzott a misna, hogy az ember ne menjen ki tfilinnel az utcára, sábeszkor, ha mégis kiment az utcára sábeszkor tfilinnel, akkor nem kell, hogy áldozatot hozzon, mert a Tóra szerint nem szegte meg a Tóra parancsát. És erre csak egy rabbinikus tilalomról beszélünk. Csak egy rabbinikus tilalomról beszélünk. És ezzel kapcsolatban volt Rav Száfrannak a tanítása. De ha már Rav Száfra lőtt, te ima a libanemán, de amas sábezmánt fininhu, hogy nem csak azt szerint nem szegted meg a tórai szinten a szombati munkatilalmat, ha kimentél szombaton tfilinnel az utcára, amely vélemény azon van, hogy tfilint kell hordani szombaton, ele a fűrlemán dalmen sábesz lávzmán tfilinhu, hanem még azt szerint a vélemény szerint is, amely azt mondja, hogy tfilint nem kell hordani szombaton, ha mégis kimentél szombaton vele az utcára, akkor sem szegted meg a tóra szombati tilalmát. Miért nem? My time-ot. Derech málbusa vida. Mert a tfilin az egy ruha is egyben. És hiába nem kell hordani a tfilint, micva szempontból, ha mégis hordod, akkor az olyan, mint egy egyszerű ruha. Az egy ruhadarab. Nem egy szombati ruhadarab, de egy ruhadarab. És ez, hogyha szombaton hordtad, akkor azzal nem szegted meg a szombatot. Akkor gyakorlatban ugye nem hordunk tfilint szombaton, és tilos kimenni vele az utcára, de ha mégis valamilyen oknál fogva kimentél vele az utcára, fölvetted és kimentél vele az utcára, akkor nem szegted meg a szombatot a Tóra törvényi szinten. Most itt ez érdekes kis személyes történet, hogyha valaki megy mondjuk az utcán, és egyszer csak bejön a szombat, és nála van a tfilinje, akkor a legjobb, ugye a tfilint kézben nem lehet vinni, a legjobb megoldása fölveszi a tfilint. És velem ez egyszer előfordult, amikor Párizsban tanultam, 25 évvel ezelőtt, és egy péntek délután késett a vonat, és mire visszaértem az iskolába, már kezdett besötétedni, és nálam volt a tfilinem, akkor mit csináltam? Kivettem az acskóból a tfilint, az acskót és a tokjait a tfilinnek valahol elrejtettem, és a tfilint fölvettem, és így gyalogoltam be a jesivába egy másfél órát, mondanom sem kell, hogy nagy sikerem volt ezekben a francia falvakban ezzel a tfilinnel, de miért? Mert ez a lényeg, hogy a tfilin az egy ruha is egyben, és ezért ezt lehet sábeszkor hordani. Oké, ezzel a tfilin kérdését is lezártuk, és a következő téma, amivel most foglalkozni fogunk, azok az amulettek. Izgalmas téma következik. Mit mondott a misna? A misna azt mondta, hogy löjbe kaméjá bezmán se éne mine munche. Az ember nem mehet ki az utcára egy olyan amulettel, ami nem egy kipróbált, begyakorlott amulett. De egy begyakorlott amulettel ezek szerint ki lehet menni. Most erről lesz szó, hogy mi ez az amulett, mi az, hogy begyakorlott amulett, nem begyakorlott amulett. Tisztázzuk. Tehát először is az amulett, amiről itt beszélünk, majd a végén az egésznek fogunk egy kicsit beszélni a dolgnak a filozófiai hátteréről, hogy akkor ez most tulajdonképpen hogy is működik egy amulett. De előtte csak praktikus és történelmi szempontból, ahogy ki fog derülni, itt kétféle amulett létezett az ókorban. Volt egy amulett, ami az elterjedt, ismert fogalma az amulettnek, hogy valamilyen tórai, bibliai mondatok, isteni nevek, különböző héber betűk variációi egy kis pergament tekercsre fölírva, és az berakva egy kis, valamilyen kis tartóba, és azt fölrakják valakinek a nyakába, és vagy ráakasztják a ruhájára, vagy fölrakják a nyakába, és abban reménykednek, hogy ez az amulett ez meg fogja védeni, jellemzően, hogyha beteg, akkor segít neki a gyógyulásban. Egy másik féle amulett az az, amikor különböző növényeknek, fűszernövényeknek és növényeknek a gyökereit kötötték bele egy valamilyen csomóba, és azt viselték, és attól várták a gyógyulást. mit jelent az, hogy gyakorlott amulet? Most itt szó szerint nem azt mondja a Misna, hogy gyakorlott, begyakorlott amulet, hanem egy szakértő amulet. Szerintem egy szakértő által készített amulet. Vannak amatőr amulet készítők, és vannak profi amatőr készítők, szakértő amulet készítők. És azt mondja a Misna, hogyha ez az amulet, ez egy szakértő amulet készítőtől van, akkor ki lehet vele menni Sábeszkor az utcára, hogyha egy amatőr, még nem begyakorlott, bevált nem szakértő amulet készítőtől van, akkor nem lehet kimenni az utcára. Kérdés az, hogy ez pontosan mitől válik valaki szakértővé. Amarav pap, loj, teima ad de mumche gavre u mumche gamea, el a kíven de mumche gavre, áfa gavre loj mumche gamea. Következőt mondta Rav Pape. Amikor azt mondjuk, hogy egy amulet bevált kell, hogy legyen, akkor nem kell, hogy mind a két előfeltétel meg legyen, hogy mind az amuletbe kell, mind az amulet, ez a konkrét amulet, vagy ez az amulet típus bevált kell, hogy legyen, mind pedig aki írta, az egy szakértő amuletíró kell, hogy legyen, hanem akkor is, hogyha maga ez az amulet még nem vált be, még nem lett begyakorolva, még nem bizonyított, de aki írta, az már bizonyított, és az egy szakértő, az is elég ahhoz, hogy szakértő amuletnek tekintsük az amulettet. Dika námi, dek tani, lőjbe kamea, bizmán se inni munche, vagy lőjbe tani, bizmán se inni munche. És ez logikusnak is tűnik a Misna nyelvezetéből, megfogalmazásából, mert a Misna úgy fogalmaz, hogy olyan amulettel tilos kimenni az utcára, amelyik nem egy szakértőtől van. Énoj min a munche. De nem azt mondja, se énoj munche. Nem azt mondja, hogy olyan amulettel nem szabad utcára menni, amelyik nem szakértő, maga az amulett, hanem amit nem szakértőtől től van. Min a munche. S máj mina, azt mondja, tényleg ez egy tényleg alátámasztott logikai következtetés, hogy itt nem az amulettnek magának kell beváltnak lennie, hanem az amulet készítőjének is elég, ha csak az amulet készítője bevált. Most ennek különböző variációi lesznek. Mi van akkor, hogyha az amulet készítője bevált, de az amulet nem vált be, ha az amulet bevált, de az amulet készítője nem vált be, hogyha ez az amulet típus bevált, de konkrétan ez az amulet még nem vált be, mitől válik beváltá, mert ezeknek a különböző variációjáról lesz szó a következőkben. Tanulában a Ézóka mea munchem. Következőt tanították a bölcsénk egy brájtában, melyik amulet számít beváltnak. Kölse, ripa, ve sana, ve silés. Minden olyan amulet, ami már egyszer, kétszer, háromszor meggyógyított valakit egy betegségből. Echod kameasel szav, ve echod kameasel ikelén. És mindegy, hogy milyen amuletről van szó, a írott amuletről, vagy a gyökér amuletről, ahogy az előbb beszéltünk róla, hogy kétféle amulet volt, és echod se hölyleséj és bőszakon, vagy echod se hölyleséj és bőszakon, és mindegy, hogy ez a gyógyítás, ez egy halálos betegségből gyógyított fel valakit, vagy egy nem halálos betegségből gyógyított fel valakit. Völoj se nichpa, elo se loji kofe, és amikor ezt fölvesszük, akkor ezt megelőzésként is föl lehet venni, nem csak akkor, hogyha... az előbb rosszul mondtam. A bevált amulettet fölveheti valaki szombaton, mindegy, hogy ő halálos beteg, vagy nem halálos beteg, életveszélyesen beteg, vagy nem életveszélyesen beteg, ez volt az előző törvény, és most pedig azt mondja, hogy ráadásul nem csak egy beteg veheti föl és hordhatja, hanem még prevencióként is hordható, nem kell megvárni, amíg rohamot kapsz. És úgy tűnik ebből, ez a lőjnikfe, hogy itt epilepsziás rohamról van szó, és az epilepsziás rohamot próbálták meg mindenféle módon, nem olyan tudták ezt hogyan kezelni, és ezért azt próbálták meg egy ilyen amulettel megelőzni, és valahogy elérni, hogy az védjen az epilepsziás rohamtól. Szóval nem kell megvárni, amíg az epilepsziás roham rájön, hanem még mielőtt rohamot kapna, megelőzésképpen is lehet hordani az amulettet. Köiserum mátil, és szabad kötni, csomózni és kibontani a csomóját, a filobrus üszerábim, még közterületen is. Vácsa loik se renno, be sír, be tabász, be éjtszerűen, be üszerábim, az a lényeg, hogy ne egy gyűrűre, vagy egy övre, vagy egy karperecre kösse föl, hanem magára a testén legyen, mondjuk a nyakában. Mert hogyha egy ékszerre kötöd rá, akkor az úgy tűnik, mintha tényleg az teher lenne, és úgy vinnéd, és a szombaton nem lehet vinni. Oké. Okay. Akkor ezek szerint ézők a mélmunche, mi számít bevált amuletnek, kol se ripasla is sebné adam kelchon. Minden olyan amulet, ami három embert egyszerre gyógyított meg. Mit jelent ez, hogy három embert egyszer gyógyított meg? Ugye egyszer nem tud meggyógyítani. A kommentárok azt mondják, itt ezt azt akarja ez mondani, hogy ha a szakértelem itt most a készítőjéről szól, az amulet készítőjéről, akkor az azt jelenti, hogy ez az amulet készítő három embernek készített már gyógyító amulettet. És azért mondja, hogy egyszerre, mert azt akarja mondani, hogy nem egy darab amulet, hanem három különböző amulet már bevált neki. Vagy lehet, hogy magára az amulet típusáról van szó, és akkor ugyanezt jelenti, hogy ez a típusú amulet már három alkalommal meggyógyított, meggyógyított három különböző embert. Most akkor, ha ez így van, még egyszer, hülyeséget mondtam, elnézést, belevonyolódtam az amuletbe. Legközelebb föl fogok venni egy amulettet, hogy megelőzzem, hogy belebonyolódjak az amulettbe. Még egyszer. Ugye azt mondta az első brájta, amit az előbb olvastunk, azt mondta, hogy mi számít bevált amulettnek, az, ami háromszor gyógyított. Ebből úgy tűnik, hogy egy darab amulett három különböző esetben gyógyított, akkor az egy bevált amulett. Egy másik brájta azt mondja, hogy melyik az bevált amulet, az, amelyik egyszerre gyógyított három embert. Hogy kell ezt érteni? Azt mondja, Talmud, lojkásja hallam hujjek gavra, hallam hujjek kameja. Szóval az egyik a szakértő az amulet írónak a szakértelméről szól, a másik magáról az amuletről. Ha az amulet magáról van szó, akkor ez az amulet kellett, hogy gyógyítson három különböző embert. Ha az amulet íróról van szó, akkor az kell, hogy három különböző általa írt amulet kellett, hogy gyógyítson föl valakit. Nem elég, hogyha írt egy amulettet, és az három ember gyógyított. Magyarul egy amulet előbb fog szakértővé válni, mint az amulet író. Amarav pape, psitalin... Tlászka mértle tlász gavri, tlász a tlász a zimni, ismache gavra, ismache kamea. De a papa azt mondta, számomra egyértelmű, hogyha volt három különböző amulett, három különböző embernél, és háromszor meggyógyította ezt a háromszor különböző embert, akkor mind a szakértő, mind az amulett író, és mind maga az amulett, bevált és szakértő amuletnek és amulettírónak számít. Tlaszaka mellett lassza gavri, hada hada zimna, ha három különböző amulett három embernek, de csak egyszer gyógyította meg ezt a három embert egyesével, akkor az amulett író gavri ismache, akkor az amulett író szakértővé válik, szakértőnek tekinthető, kamea lo ismache, de az adott amulet nem, mert az adott amulet csak egy embert gyógyított fel. Nagyon. Ha írtam három amulettet, és azt odaadtam három embernek, és az az amulet azt a három embert háromszor meggyógyította, akkor mind az amulet, mind én szakértő vagyok. De ha írtam három amulettet, odaadtam három különböző embernek, és az amulet mindegyik esetben csak egyszer gyógyított, akkor én már keresztül mentem a hármas bűvös számmal, de az amulettek maguk még nem vizsgáztak le, és ezért én szakértő vagyok, de az amulett még nem számít szakértőnek. Hát kamea lett lassza gavre, kamea ismache, gavre le ismache. És akkor van egy harmadik lehetőség, hogy egy amulett ki lett próbálva három különböző emberen, akkor az az amulettet szakértővé teszi, de az amulett írót nem teszi szakértővé, mert ő még csak egyet írt, ami bevált, nem írt három különbözőt, ami bevált. Ezek a különböző variációk. És akkor jön egy kérdés. Bajráv papat lasszakamé le hátgávra. Szóval van még egy negyedik változat. Ha három különböző amulett bevált egy emberen, akkor máj. Akkor az amulettek biztos, hogy nem váltak még szakértő amulettekké, vagy bevált amulettekké, mert mindegyik csak egyszer gyógyított. De aki írta, ő írt már három amulettet, és mind a három működött, akkor ő szakértőnek tekinthető el, vagy mivel ez egy ember gyógyított meg három alkalom, különböző alkalommal a három különböző amulett, ezért ezt nem tekintettem három különböző bevált amulettnek, és akkor ez mégsem elég ahhoz, hogy az amulett író szakértőnek legyen tekintve. Mi a válasz erre? Teiku. Tisbi ja ijatárec kusjösz vá bájesz. Ha majd eljön a messiás, megtudjuk a választ. Illés proféta ezt a kérdést is meg fogja válaszolni. Hozzáírhatjuk azokhoz a kérdésekhez, amikre most nem tudjuk a választ. Oké. Okay. Következő kérdés az, ha már az amulettekről van szó, akkor egy amulett az egy szent tárgya vagy sem. A szentnek tekintjük, egy tóra tekercs, egy tfilin, egy mezuzak. Tamás azt kérdezi, hogy hogyan lehet valaki profi amulett készítő lévén, hogy amatőrtől senki sem fog amulettet venni. Ezt nem mondtuk, hogy senki nem fog amulettet venni. Itt nem az a kérdés, hogy valószínűleg egy amatőr amulett készítőtől olcsóbb az amulett. Olyan az ember vesz Nike cipőt, vagy vesz Tisza cipőt, minden tiszteltem a Tisza cipőjére. Az egyik olcsó, a másik drágább. Az egyik jobb minőség, a másik rosszabb minőség. Nem arra az, hogy nincs piaca az amatőr amuletteknek. Az a kérdés, egy amatőr amulett az elég erős ahhoz, hogy szombaton megengedjék a viselését. Szóval, egy tóra tekercs, egy mezüze, egy tfilin, ezek mind szent tárgyak, mert Isten nevei és tórai idézetek, szent idézetek vannak benne, és ezért ezeket nem szabad kidobni, hanem a gnizába kell tenni. A gniza az ugye azt jelenti, hogy gyakorlatban eltemetjük ezeket a szent tárgyakat. És általában minden közösségben van egy gniza, ahol gyűjtik ezeket a szent iratokat. Ugye a leghíresebb az a kairói gniza, ahol körülbelül 800-900 évnek a közösségi és tórai iratait találták meg, köztük a Maimonidesnek több kézírását, kéziratát. Egy pince, amiben pakolt, mindig bedobálták a papírokat, és gyűlt, egész addig, amíg valaki meg nem találta a 19. század végén, azt hiszem, hogy 20. század elején. A kérdés az, hogy egy kamea, egy amulett, az ilyen értelemben szent tárgynak számít-e, vagy sem. Baj a lejúk, mely nyésben kudusa, vagy dilmaimben kudusa. Szentek a kameák, a amulettek, vagy sem? De már hilkassa. Mi a kérdés? Miért? Mi itt a gyakorlati szempont ebben a kérdésben? Illéma látszlun nőjém ipnei dadléka. Esetleg azért, mert az a kérdés, hogy szabad-e szombaton ezeket kimenteni a tűztől. Ugye mi a halaká, hogy amúgy, ha a házam a semmi közepén elkezd égni, akkor onnan embereket ki kell menteni, de dolgokat nem lehet kimenteni, mert akkor kivinném a házból a kertbe, ami ugyan a tóra szerint nem tilos, de a rabbik szerint tilos, nem is a kertben, hanem a másik tulajdonosnak az udvarára. Mindent megtiltottak, hogy kivigyek, de kivéve a szent tárgyakat, a szent iratokat, ugye tanultunk arra is, hogy étkezésre, a még szükséges dolgaimat, az étkezés, az napi étkezéshez ki lehet vinni, emlékeztek, erről volt már egyszer szó. Na de hogyha akkor erről van szó, akkor ha azért kérdezed, hogy az amulettek szentek-e, hogy ezeket is akkor meg lehet-e menteni, és ki lehet-e vinni szombaton, erre nagyon egyszerű a válasz, hogy nem. Miért? Mert még ennél biztos, hogy szentebb dolgokat is, mint például egy kis imakönyv, áldásos könyv, és így tovább, azokat se lehet kivenni, ahogy most mindjárt fogjuk tanulni. Ha brachesz vak meim, áfápis ésben oisziesz, Minyanais Harbe Sebetaira, a különböző áldások és ima szövegek, és az amulettek, annak ellen, hogy van bennük, tartalmazzák Isten nevét, és különböző idézeteket a Tórából, én már szépen, hogy a Nárdeikavni Szafimököim, ezeket nem lehet kimenteni a tűzből, hanem hagyni kell, hogy elégjenek. Akkor nem ezért kérdezted, hogy a kamea, az amulett, az szente vagy sem. El a lényeg gniza, hanem azért kérdezted, mert azt akartad tudni, hogy ezeket is a gnizába kell tenni. Vagy csak ki lehet dobni. Tasmá, hajakasszúvágyad éjszakélim, válkárján mit a jogaid végnezen. Azt mondja, van egy egyértelmű brájta, ami azt mondja, igen, ezeket a gnizába kell tenni. Vagy azt mondja a brájta, hogyha valamilyen kamea, valamilyen amulett rá volt írva az ágy támlájára, vagy egy edényre, akkor azt le kell törni, és azt, ami maga az Isten neve volt az amulett részét az ágy támlájának, azt a gnizába kell tenni. Akkor ez nem kérdés. Akkor itt mi volt a kérdés? Ugye, ha kérdeztél valamit, akkor kell, hogy legyen értelme a kérdésednek. Az egyiknél egyértelmű, hogy nem, a másiknál egyértelmű, hogy igen. Akkor miért lehet, mi lehet az oka még, hogy kérdezel? Elalli kaneszba, ami bészek viszé máj. De azért kérdezted, hogy szabad-e velük a WC-re bemenni. Ugye, az nyakamban van egy amulett, benne Isten neveivel, akkor ezzel bemehetek-e a WC-be? Azt mondja, a Talmud, Tasmá, Löjbek, amely a bizmásai, nem munkhe, ugye mit mondott a misna, hogy egy nem szakértőtől vett amulett, azzal nem lehet kimenni az utcára. De akkor ezek szerint egy szakértőtől vett amulettel ki lehet menni az utcára. Mi a mártak mennyi, és bemisünk dusadi ínszak, ha bészek nisztei, vasszélá szúja árba, ámaz dusa szállvesz, Talmud, akkor ezek szerint, ha nem lehetne bemenni a WC-re, az illemhelyiségre, az amulettel, akkor amik nem engedték volna meg, hogy akár egy szakértő amulette az utcára menjek, mert amikor bemegyek a WC-re, akkor levenném magamról, és vinném az utcán. Mit látok abból, hogy mégis megengedték, hogy az amulettel kimenjek az utcára? Azt, hogy az amulettel be lehet menni a WC-re, és ezért nem tartottak tőle, hogy le fogom venni magamról. Azt mondja, Talmud, nem biztos, hogy erről van szó. Ha már ezt kínálnak, ami eselik, lehet, hogy itt nem. Amikor Misna erről beszél, akkor itt nem egy írott amulettről, hanem a gyökér amulettről van szó, ahogy korábban már beszéltünk, hogy volt egy ilyen típusú amulett is. Azt mondja, a Talmud, a tánya, echotka, mérsök, száv, echotka, mérsörika, ez nincs így. Mert konkrétan azt mondja a Brájta később, hogy mindegy, hogy gyökér vagy írott amulettről van szó, ugyanaz a törvény. Oké. El a alkalmányhoz kérdezik, hogy a sérésbe szokva azt mondta, akkor lehet, hogy még mindig nem bizonyíték, mert lehet, hogy itt egy olyan betegről van szó, aki nagyon beteg, aki halálos beteg, és ezért engedték meg neki annak ellenére, hogy nem mehet be vele a WC-re, és esetleg fölmerül a veszélye, a kockázata annak, hogy majd leveszi magáról, mielőtt bemenne a WC-re, és négy lépést fogja vinni a közterületen. De mivel ő veszélyesen beteg, ezért engedték meg neki. Azt mondja, Talmud nem? Mert ugyancsak a Brájta egyértelműen úgy fogalmaz, echot hajlis és bőszakon, echot hajlis én bőszakon. Hogy mindegy, hogy az illető nagyon beteg, vagy csak kicsit beteg, mindig hordhatja a szakértőtől jött amulettet. Tehát akkor ez sem egy jó ellenvetés. Ele kíván de mászé áfálgáb, de nokit lebe jadén, námi sápirdami. Hanem, azt mondja, Talmud, akkor mondok egy következő választ. Lehet, hogy nem lehet bemenni vele a WC-re, de mivel ez egy gyógyító dolog, és az ember azért viseli, mert gyógyítja, akkor mindegy, hogy a nyakán viseli, mint egy ruhát, vagy a kezében viszi, ez ugyanúgy viselésnek számít, és ezért nem probléma, ha leveszi magáról, mielőtt bemenne a WC-re. Azt mondja, a Talmud... Oké, itt megállunk. Holnap fogjuk folytatni, vagy pontosabban... Jó, még be tudjuk fejezni, hiába most akkor lapozunk a 62-es oldalra. Tehát akkor azt próbálja mondani a Talmud, hogy itt mindegy, mert ha a kezében viszi, az is olyan, mint hogy viselés lenne. Azt mondja, a Talmud, a tányi Rabbi Yoshi, mert vácsolója, ha zennebi, jadajvi, ami jenna, árba, áma, ez brüssusza rábim. Rabbi Yoshi konkrétan mondta, hogy nem szabad, hogy szabad hordani ugyan a szakértői amulettet, de a kezében semmiképp nem viheti. Akkor ez nem jó, amit mondasz. Oké, akkor van egy utolsó válasz lehetőség. Hogy azért valóban nem tartottak tőle, hogy leveszi, mielőtt bemenne a WC-re, de miért nem tartottak tőle? Mert elvileg nem lehetne bemenni vele a WC-re. De ez egy olyan amulet, ami be van csomagolva egy bőr csomagolásba, és ezért nem baj, hogy belül Isten nevei vannak, ettől még bemehet vele a WC-re. De ha nem lenne becsomagolva a bőrbe, akkor nem mehetne be. Azt mondja a Talmud, várj egy filin, de mi hupa, hogy a nichlasz, hogy észre iszik, ha egyszer filmre, hogy kárbám, ez nichlasz. Azt mondja, hogy mit segít az, hogy be van csomagolva a bőrbe? Ugye tanultuk a Brachot traktátusban, hogy amikor az ember bemegy az illemmelyiségre, akkor le kell venni a tfilint, mielőtt bemenne. Pedig a tfilin maga is egy bőrdoboz, amin belül vannak kis pergamentekercsek, és és ennek elején le kell vennie, mielőtt bemegy a mellékhelyiségre. Azt mondja, a Talmud haszom is umusin, de amire báj esin sőt finn, a lakalom és a színájban, amire báj dálas sőt finn, a lakalom és a színáj, amire báj jutsőt finn, a lakalom és a színáj. Azt mondja, Talmud nem. A tfilin az más, miért? Mert a tfilin, a fejre való tfilinnek a külső részén van a sin, ami Isten nevének a kezdőbetűje. És ezért, és ráadásul ezt a sin betűt, ami a tfilin dobozán kívülről van, ezt mózesi hagyományból tudjuk, és ezért a tfilin hiába egy bőrdoboz, és belül a bőrdobozban vannak a pergamentekercsek, azzal nem lehet bemenni a illemelységre. De egy kamea, egy amulet, amin van egy bőrtok, azzal be lehet menni. Mert a bőrtok eltakarja a szent szöveget, ami a amuletten van. Most ennek kapcsán, hogy a sin, a tfilinnek a sinje, sinbetűje, az egy Mózestől tanult hagyomány, még megjegyzi a Talmud, a Dálesel tfilin, a Lachem és Simen Sinai, van egy dálet betű is a tfilinen, a tfilinnek a csomója, ami itt a kezünkön van, vagy ami a fejünkön hátul a csomó, az egy dálet alakú csomó, az is egy mózesi hagyományból ismert szabály, és ugyanúgy a jud, ami a tfilinen van, ugyancsak itt a karunknál az a csomó, az is egy mózesi törvény alapján van. Ugye így úgy jön ki, hogy pontosítok, hogy itt van a sin, hátul itt van a dáled, és itt van a júd. És akkor ez a három kiadja Isten nevét. Oké, ezzel befejeztük amuletnek a témáját is. Már csak egy tézis fog maradni holnap az előző misnából. És akkor itt érdemes egy pillanatra megállni, és egy pár szót beszélni az amuletteknek a hátteréről. Először is tisztázzuk, hogy ugye vannak olyan tárgyak, amelyek egy kicsit olyannak tűnnek, mint hogyha ugyancsak amulettek lennének, mint például maga a tfilin, az imaszi, amit felkötünk. Vagy a mezüze. A mezüze, amit felrakunk az ajtófélfára. Mi úgy néz ki, mint egy amulett. Van egy pergamentekercs, azon van valamilyen óhéber szöveg, és valamilyen erőt tulajdonítunk neki, és ezért ezt fölvesszük, és fölrakjuk az ajtófélfánkra. Igen ám, de ahogy a Maimonides is írja, ez semmiképp nem amulett. Azért nem amulett alapvetően, mert ez nem valamilyen misztikus biztonságot biztosít. Nem arról van szó, hogy ha beteg vagyok, akkor minél többször megpuszilom a mezuzát, annál jobban fog felgyógyulni. Vagy hogyha a tfilint hordom, akkor biztos, hogy nem fog semmi baj érni. Ez sehol nincs írva. Ez egy micva. Ez a micva, ez azért fontos, hogy ezzel kifejezzük a folyamatos kapcsolatunkat az örökkévalóval. A gyakorlatban is kifejezzük a kapcsolatunkat az örökkévalóval. Sehol nincs írva, hogy a mezuze az valamilyen zgulá, az valamilyen biztosíték annak, hogy ne lesen bajunk. Tény és való, hogy védelmet biztosít, egy spirituális védelmet biztosít, és a spirituális védelemnek köze van a fizikai védelemhez. De nem ez az előfeltétele a mizuzénak. Az amuletnek az a lényege, hogy van valamilyen bajom, van valami betegségem, és fölveszek egy amuletet, és egy misztikus gyógyszer. Most a Rambam azt írja, hogy azok, akik amulettekben bíznak, azok buták, primitívek, hitetlenek, mert ugye a probléma az amulettel nem egyszerűen csak az, hogy primitív, hanem az is, hogy az ember figyelmét elveszi a lényegről. Ha az embernek van valami betegsége, valamilyen baja, akkor nem mindenféle kabalákba, és már amulettként értem a kabalát, és milyen misztikus tárgyakba bízzon, hanem az örökkévalóban imádkozzon, bízzon az örökkévalóban, erősítse meg a hitét, és amikor mindenféle amuletteket magunkra aggasztunk, és abban gondolkodunk, hogy ez valamilyen módon majd ez fog segíteni, akkor ez pont, hogy ellentétes a hitünk alapelveivel. És ezért a Rambám, a Moire Nevuchim a tévegők útmutatójában egyértelműen elítéli azokat, akik amulettekben hisznek, és amuletteket forgalmaznak, és így tovább. Ugyanakkor a Rambám is ismeri a Talmudnak ezt a részét, és itt több válasz is van. Az egyik az az, hogy ezek az amulettek, ezek nem azok az amulettek, amiket a Rambám beszél, hanem ezeket valóban szent emberek írták, és a Rambám idejében, hiába élt 800 év ezelőtt, már nem voltak olyan szent emberek, és az egész dolog elment egy ilyen primitív irányba, és ezért ítélte el a Rambám. De az ókori amuletteket ő se ítélte volna el. Ez az egyik lehetséges válasz. Egy másik lehetséges válasz, hogy a Rambám azt mondja, hogy ha látom, hogy egy amulett működik, hogy egy amulett az egy orvosságként működik, akkor ugyanúgy, hogy egy orvosságot be lehet szedni, akkor is, ha nem tudom pontosan, hogy miért működik, de ha látom, hogy ki lett próbálva, és látom, hogy működik, akkor azt lehet használni, és ugyanúgy az orvosságnak nem tulajdonítok valamilyen bálványi ezoterikus erőt, a amulettnek sem tulajdonítok feltétlenül ezoterikus erőt, látom, hogy működik, teljesen mindegy, hogy miért működik, működik, akkor használjuk. És ezért tesz különbséget a Talmud is a bevált amulettek és a nem bevált amulettek között. Szóval Rambam elítéli azt, hogyha az ember valamilyen misztikus erőt tulajdonít az amuletteknek, mert ez elvinné a tiszta egyisten hittől és az Istennel való kapcsolatunk megerősítésétől az embert. De mint orvosság, azt mondja, oké, ha bevált, nem tudom, hogy miért vált be. Ugye említettük korábban, hogy a Meiri azt írja, hogy itt alapvetően egy ókori placebo hatásról van szó. Hogyha azt látjuk, hogy egy amulett bevált, akkor az annyira megerősíti a bizalmunkat, hogy ez működik. Ugyanúgy, mint a manapság egy gyógyszernél, amikor beveszek, akkor a nagyobbik része sokak szerint a gyógyszer hatásának az a bizalom, hogy ez a gyógyszer segíteni fog. És ugyanúgy az amulettel, ez nem fordít el bennünket Istentől, és ezért lehet ez az amulett akár egy nem szent tárgy, tehát egy valami isteni neveket tartalmazó tárgy, hanem egy gyökér, amit ugye mondtunk itt, hogy volt az ókorban olyan amulett is, amit valami gyökerekből készítettek. Van egy történet Rabbi Akiva Égerrel, aki a 18. század végén élt, és a pozsonyi, egy lengyel rabbi volt, egy galiciai rabbi, és a pozsonyi rabbinak, Schreiber Mózesnek volt az apósa, és vele van, egyszer írt egy amulettet, ami működött, és valaki nagyon kíváncsi volt, hogy mit írt bele, és kinyitotta, kivette a tokba, és kinyitotta a kis amulettet, és mit látott, hogy egy talmudi toszfotot, egy talmudi részt írt bele, meg semmi köze semmihez. Nem ilyen misztikus szövegek és betűk, egyszerű. Mit akart ezzel mondani? Azt, hogy a lényeg az a belevetett bizalom. A placebo. Teljesen mindegy, hogy mi van benne, a lényeg a placebo. Van egy harmadik, vagy van még egy magyarázat, ami kicsit mégiscsak a dolognak a misztikus, filozófiai értelmét magyarázza el. És ez a következő. A kabala szerint, a kabala filozófiája szerint mit látunk? Látjuk azt, hogy a világnak van egy természetes, a természet törvényei által diktált kerete. Ezek a természeti törvények, ezek nem eredendő adottságok, hanem a teremtés része. Tehát ha Isten másképp akarná a teremtést formálni, ha meg akarná a természet törvényeit változtatni, akkor egyszerűen másképp teremteni a természetet. Tehát nem úgy van, hogy van a természet, és van Isten, és Isten erősebb, mint a természet, hanem maga a természet, az összes természeti törvényel és fizikai törvénye az a teremtés, a semmiből valamibe való teremtés része. A kabala szerint a semmiből valamibe való teremtés az megformálódása a végtelenből a végesbe, az az isteni szavak és az isteni teremtő szavak által jön létre. A Sefer Yetzira, az alkotás könyve, ami a kabalának az egyik alapkönyve, ezzel foglalkozik, amikor azt mutatja meg, hogy a különböző variációi a héber betűknek a teremtésben hozzák létre a különböző formáit az adott teremtményeknek. Egy kicsit hasonlít ez a genetikai, most lehet, hogy valami irdatlan nagy baromságot fogok mondani, mert nem értek a genetikához, de jól értem, a génekben is különböző variációk vannak, akár több millió vagy milliárd variáció, és ezek a variációk hozzák ki egy adott élőlénynek a alapvető vagy részletekbe menő jellemvonásait. Ugyanazok az alkotó elemek, csak az ezeknek a egymáshoz való viszonya és variációja az, ami meghatározza az adott élőlény természetét. És ehhez hasonlóan, amit a kabala mond, azt mondja, hogy vannak a betűk, és a betűk variációja az, ami azt a végtelen energiát valamilyen véges formába, adott véges formába önti. Miről szól egy amulett? Mikor veszek fel egy amulettet? Akkor, amikor a természet törvényei azt diktálnák, hogy mondjuk én nagyon beteg legyek. És én szeretném a természet törvényeit felülírni. Én szeretném kifejezni, szeretném magam számára is megerősíteni, hogy a természet törvényei is egy teremtett valóság, tehát igazából Isten szempontjából, a végtelen szempontjából nem vagyok alávetve ezeknek a törvényeknek. És azért mit csinál egy amulett? Egy amulett jellemzően létező Isten neveket variál át, úgy, hogy a betűk sorrendje megváltozzon, illetve tórai mondatokat, idézeteket köt össze és választ szét, úgy, hogy a szavak és a betűk sorrendje változik. Mit fejez ki így egy amulett? Azt, hogy az a megszokott természeti rend, amit én természetesnek, magától értetődőnek és legyőzhetetlennek veszek, az nem legyőzhetetlen és nem természetes, hiszen a semmiből valamibe való teremtés szempontjából az egy ugyanolyan újdonság, mint hogyha másmilyenek lennének a természet törvényei. És ez erőt ad az embernek ahhoz, hogy akkor is, amikor a természet törvényei valamilyen sorsot diktálnak az ő számára, legyen abban bizalma, és ismerje föl, hogy Isten előtt a természet, a végtelen Isten előtt a természet az semmilyen módon nem akadály, hiszen a természet is egy teremtett valóság. Röviden összefoglalva ennyit mára az amulettekről és a cipőhordásról. Ez volt a két mai központi témánk. Holnap reggel ugyanitt, ugyanekkor folytatjuk. Addig is mindenkinek minden jót kívánok.